Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Ferenc pápa temetése után jelentik be, mikor kezdődik a pápa választás. A konklávé legkorábban május 5-én ülhet össze, és addig tanácskozik, míg kétharmaddal meg nem választja az új egyházfőt, mondta az Inforádiónak Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője. A riporter Varga Mónika.
A pápa választó konklávét egy nagyon szigorú és nagyon pontos szabályozás írja le a Vatikánban. Ez az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció, ami arról rendelkezik, hogy a szék üresedés, ami jelen esetben Ferenc pápa halálával bekövetkezett, az azt követő 15. napon lehet leghamarabb elkezdeni a konklávét, de szék üresedést követő 20. napig el kell kezdődjön. Hogyha ezt a naptárra vetítjük, akkor azt látjuk, hogy leghamarabb május 5-én, legkésőbb május 10-én fog elkezdődni a konklávé. A hagyomány szerint kegyeleti okokból a temetést követően valamikor fogja a bíborosi testület, ami jelen pillanatban kormányozza a katolikus egyházat, ennek a végrehajtó embere a Kamerlengo, és ők döntik azt el, hogy mikor hozzák nyilvánosságra konklávénak az időpontját, ez általában a temetést követően szokott bejelentésre kerülni.
Kik pontosan a konklávé tagjai? Kik ezek a bíborosok és hányan vannak?
A bíborosi kar jelen pillanatban 252 bíborosból áll. A szabályozás az úgy írja elő, hogy a széküresedés pillanatában, aki még nem töltötte be a 80. életévét, ők részt vehetnek, bemehetnek a Sixtus kápolnába és szavazhatnak a következő pápa személyéről. És a bíborosi karnak ez a része, amely a széküresedés, ez a Ferenc pápa halálának a pillanatában még nem töltötte be a 80. életévét, 135 bíborosból áll.
Szó szerint ők bezárkóznak majd a Sixtus kápolnába addig, amíg meg nem választják az új pápát?
Jelképesen mondva igen, ugye régen volt is olyan, hogy be is falaszták őket, de ma már ez egy jelképes, de persze egy konkrét bezárkózást jelenti. Ők a többség a Szent Mártaházban lakik ilyenkor, a Vatikán területéről, ugye el vannak zárva, illetve esküt tesznek arra, hogy semmilyen külső kommunikációt nem folytatnak. Arról, ami ott történik majd a Sixtus kápolnából, arról ők senkinek nem beszélnek, és így alakul majd a választás. Tehát ők a Szent Mártaházban étkeznek, általában Pál kápolnában mutatnak be közösen reggel szentmisét, és amikor maga az ülésszak zajlik, és a szavazás, ami ugyancsak nagyon meg van határozva, hogy hány lehet egy nap, milyen rendben kell ezt tartani, az mindig a Sixtus kápolnában zárt ajtók mögött zajlik.
Meddig húzódhat egy ilyen konklávé, akár hetekig is? Azt mondja, hogy meg van határozva, hogy hányszor, hogyan szavazhatnak, hogy zajlik?
Ugye történelmi példát látunk már olyanra, hogy a leghosszabb konklávé az 2 évig tartott. De természetesen akkor ez középkor volt, különböző háborús és egyéb helyzetek is fennálltak. A modern korban, tehát a 20. századi pápa választásokra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy hagyományosan az első nap, amikor bevonulnak délután a Sixtus kápolnábokra, egy ülés van és egy szavazás. Ugye tudjuk azt, hogy mindig a szavazások végén elégetik a szavazó cédulákat, ehhez valamilyen színező anyagot is hozzá szoktak tenni, és ha fekete füst száll fel a Sixtus kápolna kéményéből, akkor nem sikerült döntést hozniuk, ha pedig fehér, akkor megvan az új pápa. De egy ülésen, az elsőt leszámítva, 2 szavazás bonyolítható, és minden nap az elsőt leszámítva 2 ülést tartanak, és minden ülésen 2-szer szavaznak. Nagyon fontos, hogy döntést, tehát pápát megválasztani, csak és kizárólag 2/3 többséggel lehet. Tehát, hogyha nagyon elhúzódna a választás, akkor is a világi gyakorlattal ellentétben nincs arra mód és lehetőség, hogy 50% plusz 1-jel választanak pápát, tehát minden esetben a jelenlévő választókorú bíborosok szavazatának a 2/3-ára van szükség. Hogyha eltelik a 12. ülés, illetve szavazás, és nem jutnak döntésre, akkor kell tartani 1 pihenőnapot. Ezt követi még 13 ülés, és ha akkor sem sikerül 2/3-dal valakit megválasztani, akkor jön az a szabályozás, hogy az utolsó ülésen a legtöbb szavazatot kapott 2 ember mehet tovább a következő fordulókra, ezzel is talán elősegítve azt, hogy akkor így megszülessen a kétharmados döntés, de amíg nincs kétharmad, addig a két szeméről folyamatosan megfelelő rendben szavaznak.
Mit mérlegelnek az új pápa kiválasztásakor a bíborosok, hogy hol mennyi hívője van a katolikus egyháznak, hogy mennyire konzervatív vagy progresszív nézeteket van a leendő pápa? Mennyire fognak majd arra törekedni, hogy Ferenc pápa munkásságát folytassa az új pápa?
Ugye arra kell és érdemes figyelni, hogy mind Ferenc pápa, mind az elődei, azok az egyház tanításában, és hát ami még ennél is lényegesebb, hogy Krisztust követi, aki ugye a Szentírásban és a Szent Hagyományban hagyja ránk azokat az életvezetési utat, illetve azokat a szabályozásokat, azokat az Isten kapcsolatot segítő dolgokat, amik segítik a hétköznapi keresztény életét, és ugyanígy segíti ez akár egy pap, egy püspök, egy pápának az életét. Tehát, hogy azt mindenképp érdemes hangsúlyozni, hogy itt az Istennek szentelt emberekről van szó. Tehát nagyon sokszor, amikor azon gondolkozunk, hogy ők itt vitatkoznak, veszekednek akár, tehát persze ők is emberből vannak, de azért ez egy testvéri közösség alapvetően, és hát eddig is sikerült azért olyan pápát választani, amely ugyanezt az apostoli hagyományt, ami Szent Péterrel kezdődött, és ugye Krisztus indította el, mind a mai napig tart. Úgyhogy ott ülnek együtt, ugye előtte a Szent Atya halálát követően, ugye minden nap, vasárnapot kivéve ülésezik a bíborosi kollégium, ugye ez arra is már segítség, tehát hogy nagyjából 2 hét telik el a konklávé kezdetéig, tehát addig szó szerint megismerkednek egymással, hiszen ugye a mostani pápa választó bíborosoknak a több mint kétharmadát Ferenc pápa jelölte ki, és ugye olyan helyeken is találunk már bíborosokat, mint Közép-Afrika, Myanmar, tehát ahol korábban nem volt, és értelemszerűen nem is nagyon ismerik egymást a bíborosi karnak a tagjai, tehát egyértelműen arra is van mód és lehetőség, hogy megismerjék egymást, együtt imádkoznak, együtt étkeznek, és akkor hát amikor bemennek a Sixtus kápolnába, akkor ez alapján hozzák meg a döntésüket.
Hivatalos bejelentés, amikor megválasztják a pápát, nincs. Csak akkor tudjuk meg, hogy ki lett az új pápa, amikor ő megjelenik a nyilvánosság előtt. Igaz?
Pontosan, tehát ugye a híradás az úgy történik mindig, hogy a Sixtus kápolna kéményét lesi mindenki a Szent Péter téren, hogyha fehér füst fel belőle, akkor szinte azonnal beindulnak a Szent Péter bazilikának a harangjai, és ezt követik hát a világegyházban Magyarországon, és akkor beindítjuk majd a harangokat, hiszen követjük a híradásokból a pápa választást, és akkor az áldások erkély, ami ott van a Szent Péter bazilika homlokzatának a közepén, ugye ott akkor várjuk azt a pillanatot, amikor kilép a korelnök a bíborosok közül, és bejelenti, hogy Habemus pápám, meg hogy nagy örömöt hirdetek nektek, és akkor mondja el latin nyelven a vezeték nevét, keresztnevét az új pápának. De egy fontos dolog, hogy a Sixtus kápolnába előtte, amikor megszületik a döntés kétharmaddal, a leendő pápát megkérdezik, hogy elfogadja. És ahogy ő azt mondja, hogy igen, elfogadom a döntést, attól a pillanattól ő a római katolikus egyháznak a pápája. Tehát nem attól lesz ő pápa, hogy kilép az erkélyre, hanem attól lesz pápa, hogy ő elkezdi majd a péteri szolgálatát az első pápaként is bemutatott szentmisén, hanem abban a pillanatban, ahogy ő elfogadja a döntést ott a bíborosi testület előtt, és ahogy elfogadja a döntést, akkor a bíborosok mind elé vonulnak, és kvázi békecsókkal hűséget fogadnak neki.
Kuzmányi Istvánt, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztőjét hallották. Hivatalosan egy energiabiztonságról szóló csúcson találkoztak, de valójában a formálódó brit-európai egyezmény miatt volt érdekes. Ursula von der Leyen EU bizottsági elnök és Keir Starmer brit kormányfő tanácskozása. Svetnik Endre tudósítása.
A brit sajtó hithű módon euroszkeptikus szárnya szerint Sir Keir Starmer munkáspárti kormányfő a Brexit ellenére meg akarja nyomni a reset gombot az Európai Unióval fenntartott viszonyban. Ennek fényében kell értékelni, hogy csütörtökön egy energiabiztonsági csúcsra Londonba utazott Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke. Jelentések szerint intenzív tárgyalások folynak a háttérben arról, hogy Nagy-Britannia és az Unió valamiféle alkut köt védelmi és halászati kérdésekben. És megint csak az euroszkeptikus sajtó szerint London úgymond behódolhat az EU által szorgalmazott fiatalokra vonatkozó mobilitási megállapodásban. Utóbbi azt jelentené, hogy a Brexit korlátozások ellenére a 18-30 év közötti brit és európai fiatalok szabadon utazhatnának és dolgozhatnának az Unióban, illetve a Szigetországban. Ez a Brexit pártiak egyik fő témáját, az európai szabad mozgást hozná vissza, igaz, korlátozott formában. A mostani Starmer von der Leyen találkozó a május 19-ére tervezett brit-európai csúcs előtti nagy egyeztetés. A felek közt, mivel Ukrajna határozott támogatói, egyetértés van védelmi kérdésekben. Különösen azután, hogy Trump amerikai elnök értésre adta, az Egyesült Államok nagyobb szerepvállalást és költekezést akar látni az európaiak részéről a NATO-ban. A fiatalok mobilitása azonban megosztja a brit kormányt. A vártnál rosszabb gazdasági mutatók és a tengeren túli vámszabályok szigorítása miatt a penniket számoló Rachel Reeves pénzügyminiszter örülne neki, mert segítheti szerinte a gazdasági növekedést. A belügyminisztérium viszont aggódik, hogy az esetleges lazítást a migráció elleni szigor enyhítéseként tálalhatja az ellenzék, akkor, amikor megrodjant a kormányzó munkáspárt népszerűsége, miközben naponta érkeznek csónakon az illegális migránsok. A kormány ezért úgy tálalja az EU felé való nyitást, hogy kizárólag a gazdasági növekedés segítése a cél, és nem akar visszatérni a múlt vitáihoz. Közben a szomszédos Franciaország engedményeket követel a halászati szabályokban. Emlékezetes módon a Brexit után brit és francia halászok csaptak össze olyan vizek használata miatt, amelyeket századokon át megosztottak. Párizs viszont csak valamiféle brit gesztus esetén engedni a brit védelmi cégeket hozzáférni az európai megrendelésekhez, amelyeket az EU 150 milliárd eurós védelmi alapjából finanszíroznak majd. A nagy brit-európai összeborulás ellenzői azt is nem tetszéssel fogadják, hogy Starmer egy úgynevezett dinamikus megállapodás aláírására készült, amellyel a Szigetország a brüsszeli élelmiszer és állategészségügyi szabványokhoz igazodna. Azért, hogy akadálymentesítse a határon átnyúló kereskedelmet. A Brexit támogatói eme szabványokat is a brit szuverenitás korlátozásának tartották. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A Kijevet ért halálos rakétatámadás nyomán idő előtt hazatért Dél-Afrikából Volodymyr Zelenszky. Előzőleg Trump amerikai elnök, majd a Kreml is őt nevezte meg az ukrajnai békekötés fő akadályaként. Svetnik Endre összefoglalója.
Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel könnyebb beszélni, miközben Volodymyr Zelenszky ukrán államfő úgymond kisiklatja a béketervét. Az amerikai elnök azután illette ismét kemény kritikával az ukrán vezetőt, hogy az nem volt hajlandó elfogadni a napokban megszellőztetett, de Kijevvel hivatalosan még nem megosztott Trump béketervet. Ebben az szerepel, hogy Ukrajnának el kell fogadnia, a Krím elveszett, és a félszigetet hivatalosan is Oroszország részének kell elismerni. Négy további ukrán megye esetében, amelyeket részben vagy egészben elfoglalt az orosz haderő, az elképzelés szerint Kijev belemenne abba, hogy azok orosz kézen vannak, de nem ismerné el elvesztésüket. Cserébe Moszkva lemondana ama igényéről, hogy Donyeck, Zaporizsia és Herszon teljes egészét megkapja. Két helyen az oroszoknak kellene feladniuk egy kis területet, hogy az ukránok akadálytalanul hozzáférjenek a Dnyepr folyóhoz. Azután, hogy Zelenszky erre azzal válaszolt, hogy országa nem fogadja el, hogy papíron is megkapja Oroszország a 2014-ben elcsatolt Krímet, Trump közölte, elfogadhatja a békét, vagy harcolhat még 3 évig, mielőtt az egész országot elveszíti. Azt is hozzátette, hogy az ukrán elnök csak elnyújtja a gyilkos mezőt, közel az alku, az embernek, akinek nincs kijátszható kártyája, végre pontot kéne tennie rá. Trump erről egy aláírási ünnepségen beszélt, és azt mondta, Oroszország szerinte készen áll. Azt hittem, könnyebb Zelenszkijjel tárgyalni, de egyelőre nehezebb. Keir Starmer brit miniszterelnök azzal szúrt oda, a vámtárgyalások miatt ugyan óvatosan Trumpnak, hogy a Kijev elleni 9 halottat követelő, úgymond barbár éjszakai rakétatámadás megmutatta, Moszkva az agresszor és a valódi akadály. Továbbá közölte, London soha nem hagyja magára Kijevet. Ugyanakkor a Telegraph című lap szerint a szerdai londoni egyeztetésen brit illetékesek azt tanácsolták az ukrán képviselőknek, hogy úgymond mozduljanak közelebb a washingtoni javaslathoz, mivel az USA nem valószínű, hogy visszatér a tárgyalóasztalhoz, ha nem tapasztal előrelépést napokon belül. Zelenszky megdorgálása után Trump megszólította Vlagyimir Putyint is. Nem tetszenek a Kijev elleni orosz csapások, nincs szükség rájuk, rossz az időzítés. Vladimir, állj le! Hetente 5000 katona hal meg, hozzuk tető alá a béke megállapodást, írta a közösségi oldalán. Moszkvában nem erre, hanem arra Trump megjegyzésre, hogy a Krímet évekkel ezelőtt elveszítették, nincs miről beszélni, Peszkov elnöki szóvivő azt mondta, az amerikai elnök álláspontja teljes mértékben megfelel annak, ahogy látjuk a helyzetet és mit mondunk már régóta. A Kijev elleni támadás nyomán Zelenszky elnök lemondta a dél-afrikai útja hátralevő programját és idő előtt hazatér. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Ha Vladimir Putyin valóban komolyan gondolná a béke megállapodás megkötését, akkor Petr Pavel cseh államfő szerint bele kellene egyeznie egy 30 napos tűzszünetbe. Petr Fiala miniszterelnök szerint az orosz elnököt nem érdekli a béke. A kormányfő az X közösség oldalon azt írta, hogy Európa békéjének egyetlen útja Ukrajna erőteljes katonai támogatásán keresztül vezet. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Petr Pavel cseh köztársasági elnök az oroszok csütörtök hajnali Kijev elleni súlyos rakéta és drón támadása után gúnyosnak nevezte azt a tűzszünetet, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök a húsvéti ünnepek egy részére hirdetett. Az ukrán légierő szerint Oroszország szerdáról csütörtökre virradóra 70 rakétát és 145 drónt lőtt ki Ukrajnára, melyek többsége a fővárost célozta. Az államfő a Hradec-Královéi kerületben tett látogatása során kijelentette, egy ilyen hosszú ideje tartó intenzív háború után nem lehet hatékonyan leállítani a harcokat egy ennyire hosszú frontvonalon. A cseh elnök szerint egy 30 napos tűzszünetnek lenne értelme. Egy ilyen időszak alatt először is lehetőség nyílna arra, hogy megfigyeljük, melyik fél mennyire gondolja komolyan a békét, másodszor pedig ez viszonylag elegendő idő lenne arra, hogy előrelépés történjen a béketárgyalások terén, magyarázta Petr Pavel, aki szerint Moszkva igyekszik húzni az időt, újabb és újabb feltételeket szab, és nyomást gyakorol annak érdekében, hogy végül mindazt keresztül vigye, amit az egyeztetésektől elvár, Ukrajna és Európa kárára is. A súlyos támadásra Petr Fiala miniszterelnök az X közösségi oldalon reagálva úgy fogalmazott, hogy Európában az egyetlen út a békéhez Ukrajna erőteljes katonai támogatásán keresztül vezet. A kormányfő hozzátette, Vlagyimir Putyin orosz elnököt nem érdekli a béke. Miközben Ukrajna már április elején elfogadta az amerikai tűzszüneti javaslatot, Oroszország ismét ukrán városokat támadott, civileket és gyerekeket. Putyint nem érdekli a béke, soha nem is érdekelte, írta Petr Fiala. A támadásra reagált Jan Lipavsky cseh külügyminiszter is, aki szerint Oroszország nem akar megállapodást. Az oroszok nem hagynak fel az embertelenségeikkel, épp ellenkezőleg a demokratikus világnak fokoznia kell Ukrajna támogatását. Az oroszok nem akarnak megállapodást, aki nem akar békét, az csak az erő nyelvén ért, hangsúlyozta a cseh diplomácia vezetője. Az orosz tömeges támadás körülbelül azzal egy időben történt, amikor Donald Trump amerikai elnök kijelentette, úgy véli sikerült megállapodnia Oroszországgal a háború lezárásáról, de Volodymyr Zelenszkijjel még egyeztetésre van szükség. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az Egyesült Államok hiába próbálkozik, nem tudja leválasztani Oroszországot Kínáról, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa, a riporter Kocsonya Zoltán.
Az elmondható, hogy az Egyesült Államok számára hát a két fő ellenfél Kína és Oroszország, és nyilván Washington szándéka lehet valamilyen módon talán leválasztani Oroszországot Kínáról.
Hát sok szerencsét kívánok Washingtonnak.
Ez nem ugye, nagyon fog menni.
Ez nem nagyon fog menni. Van ez az illúzió, hogy ahogy 71-2-vel Kissingernek meg Nixonnak sikerült Kínát leválasztani a Szovjetuniótól, úgy majd most egy ilyen fordított Kissingert fog nyomni a Trump, és majd Oroszországot leválasztja a Kínától, de teljesen más a történelmi helyzet, illetve ott már akkor már valójában Kína le volt választva a Szovjetuniótól, éppen háborúzott is velem. azokban az években. Most nincs ilyen ellentét Kína meg az Oroszország között, itt egy stratégiai partnerség van köztük.
Minden téren szorosak egyébként?
Most már minden.
Hát egészen elképesztő adatot találtam, hogy Xi Jinping és Vladimir Putin csak nem 50-szer találkozott egymással, és most május 9-ére a győzelemi ünnepségre is Moszkvába várják a kínai elnököt.
Amit aztán Putin viszonozni fog szeptemberben, amikor a kínaiak a saját győzelmi ünnepségüket.
Hát egy jó kapcsolat.
Ez egy kifejezett ott kémia is működik, meg hát annál jóval fontosabb a nagyhatalmi érdeke, hogy említette, ugye az USA Kínát meg Oroszországot tartja fő ellenfelének, vissza akarja őket szorítani, nem titkoltan rezsimváltást akar kierőszakolni mind a két országban. Most erre a két kormányzat mit tud csinálni? Egymásnak vetik a hátukat, és a lehető legszorosabb együttműködéseket alakítják ki, ami az életnek szinte minden területére kiterjed. Lehet, ezt nem fogják megbontani.
Ez az együttműködés mondjuk az orosz-ukrán háború kezdete óta csak még fokozódott?
Ez alapvetően fokozódott, amiatt, hogy az oroszok azért valamelyest tartózkodtak, tehát ők igyekeztek nem túlságosan függővé válni Kínától se, ugye az elmúlt évtizedekben például a kínaiak sokkal több orosz energiahordozót meg nyersanyagot vettek volna, mint amennyit az oroszok hajlandóak voltak nekik eladni. Most ezek az orosz tartózkodások, ezek így eltűntek, tehát hirtelen ugye az oroszoknak is sokkal nagyobb szükségük lett Kínára, úgyhogy hirtelen most már mindent szállítanak a kínaiaknak, amire a kínaiaknak igényük van, illetve hát az orosz gazdaságnak a működéséhez ugye szükség van a kínai ipari termékekre, nyersanyagokra, egyebekre.
Lehet ez katonai vetületű együttműködés, és mondjuk a fegyverszállítást mind Peking, mind pedig Moszkva folyamatosan cáfolja vagy tagadja.
Olyan hír, még a nagyon elfogult ellenséges sajtóból se érkezett, hogy amelyik az oroszok kínai fegyvereket használnának, tehát valószínűleg nincsen fegyverszállítás. Az elképzelhető, hogy azokat a lőszereket, amiket az észak-koreaiak szállítottak az oroszoknak, azokat majd a kínaiak fogják pótolni Észak-Korea felé. Tehát, hogy ilyen módon segítették itt tulajdonképpen az oroszokat, de abszolút szállítanak olyan alapanyagokat, lőgyapotot, egyebet, meg olyan alkatrészeket, amik aztán orosz lőszerekbe vagy orosz katonai eszközökbe köpnek ki. Tehát ilyen kettős felhasználású dolgokat valószínűleg szállítanak.
Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. Bosznia-Hercegovina az elmúlt 30 év legnehezebb időszakát éli. Így értékelte a boszniai szerb köztársaság elnöke elleni sikertelen letartóztatási akciót Zsivics Tíme, a Nyugat-Balkán kutató, Várkonyi Gyula összefoglalója.
A bosznia-hercegovinai állambiztonság emberei szerdán megpróbálták letartóztatni a boszniai szerb köztársaság elnökét Szarajevó közelében, de Milorán Dodik fegyveres rendőrei ezt megakadályozták. Zsivics Tímeát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézetének Nyugat-Balkán kutatóját hallják.
A boszniai szerb jogszabályok szerint ezek az intézmények nem gyakorolhat hatáskört az entitás területén, helyettük a boszniai szerb köztársaság saját igazságügyi és jogalkalmazási szervei működnek. És erre válaszul a bosznia-hercegovinai alkotmánybíróság ideiglenes intézkedéssel felfüggesztette az entitás parlamentje által elfogadott ezen törvények végrehajtását. A boszniai ügyészség szerint az entitás vezetői az alkotmányos rend aláásására készülnek, és ezért eljárást indítottak ellenük. Ez a három személy ellenük Milorad Dodik az entitás elnöke ellen, Radovan Viskovics, a szerb köztársaság miniszterelnökével szemben, és Nenad Stevandić az entitás parlament elnöke ellen. A boszniai bíróság letartóztatási parancsot adott ki ellenük még márciusban.
A kialakult helyzet súlyos biztonsági kockázatot jelent Bosznia-Hercegovina egészére nézve, fogalmazott Zsivics Tímea.
Bosznia-Hercegovina jelenleg a 95-ös Dayton megállapodás óta a legnehezebb napjait éli. A már meglévő feszültségek és ellentétek élése helyett új politikai és társadalmi párbeszédre lenne szükség. A jelenlegi geo- és biztonságpolitikai helyzetben sokkal nagyobb szükségünk van a dialógus folytatására, mint bármikor valaha, és itt kiemelném, hogy Ferenc pápa halála előtt az utolsó Urbi et Orbi üzenetében külön kiemelte a Nyugat-Balkánt.
Milorán Dodikot első fokon nem jogerősen, egyebek mellett azért ítélte el a bíróság, mert nem hajlandó figyelembe venni a daytoni megállapodást ellenőrző főképviselő döntéseit. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a műsorvezető Ignát Márk volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!